17. fejezet. Küzdelem a saját fejért. Budán az alatt, amíg Hasszán Basa a német császár seregeivel csatázott, Ifrim még előre elkészíti a diadalkapukat, miken majd győzelmi útjából visszatérve, keresztül vonuland, azokat felcifrázta zöld ágakkal és drága szövetekkel, helyet hagyatva csupán azon zászlóknak, miket a németektől és magyaroktól elfoglalandnak. Vaidat is jó állapotban helyzé, hogy megbírja nagy nehéz tár szekereket és kerekes ágyukat, miket mondta kukkoli ott hagyand. Egyszer s mind nagy piacot korlátoltatott el a rákoson, ahová be fognak rekesztetni a mindenféle nemzetből való rabszolgák, gyermekek és hajadonok. Azonban minden kedves előkészületek után érkezik a rém üzenet Hasszántól a deregi Ifrimbéghez, hogy hirtelen helyezze szaladható állapotba a basa lábas és lábatlan ezüst és aranymarháit. A várat torlaszolja el a hidait, köttesse ki, hogy az ellenség át ne mehessen rajta. És egész háremével jöjjön utána a Rába mentében, mert ki tudja, fogják-e valaha Budavárát látni, vagy sohasem. Ifrimbégnek ez üzenet éppen semmi örömére nem szolgált. Nem is várakozott sokáig, hanem hirtelen, kocsira ültetvén a hárem hölgyeket, alant a vízi kapunál lévő fedett folyosót bocsátva le őket, hogy zajt ne gerjesszenek. S amint túl volt velük a hídon, parancsot adott, hogy szedjék fel azt hirtelen, s készüljenek a várat védeni, ahogy tudják. Párkány körül érte el a török hadat, ahol a két ellentábor folyvást követve egymást húzódott a két part mellett, egyre ágyúzva a vízen keresztül, mely által nem sok kárt tett egymásnak. A basa sátora jó hátra volt verve, ahol a golyók nem jártak. Nagyon megürült, midőn Ifrimbéget megpillantás, nem győzött betelni Azrael csókjaival, ki szebb és kedvesebb volt, mint valaha. Maradjatok itt, mondta a kegyenceinek mindkettőt megölelgetve. Én most sátorom rekeszébe távozom, ahol egy óráig fogok a dervisekkel imádkozni, mert nagy és terhes hivatal vár rám ez óra lefolytán. Két magas főúr elítélése, Kucsukbasáé és fiáé. Azrael összerázkódott, mintha kígyó csúszott volna keblébe. Mit vétettek? Kérdé rémületét alig bírva rejteni. Ők kezdték a próféta ellenére a harcot gonosz napon. Ők ejtették a mocskot a mindig győzedelmes félholdon, vérüknek kell ezt szennyet lemosni. Hasszán eltávozott, Azrael egyedül maradt a sátorban a békkel. Láttalak összeborzadni, szólt Ifrim, éles szemeit Azrael arcára szegezve. Halál számlája a 13-asokat, az úrott keresztül rajta meg pillanatban. És vajon kire esett a 13-as szám? Valakire, aki mellettem vagy mögöttem áll. Mögötted áll a sátoron kívül Ferizbég. De mellettem te vagy. Még fiatal vagyok a halálra. Hát ő nem az. Akire Hasszán azt mondja, vétkezett, az aggott emberré lett legottan. Aki megvan érve a halálra, bárha szakálla, akkor pejhedzik is. És ha nem vétettél semmit, amiért meghaj, megfehérbhet szakállam hűségem miatt. Hasszán árnyékában hosszú az élet. De meddig fog Hasszánnak árnyéka lenni? Míg éjje el nem jő, de az messze van. Hallottad-e Ajász basa esetét, Ifrim, ki a leghatalmasabb volt minden basák között? A szultán veje volt. Tulajdon leányát adta neki a nagyúr feleségül, s minden keggyel elhalmozá, amit kedvesei számára szokott tartogatni. Egyszer csatát vesztett az rínyiek ellen Ajász. Nem nagy veszteség volt, de a szultán haragba jött érte, s Ajász basát lefejezteti. Erre emlékszem, szomorú történet volt. Hát a hű hiasszár történetére emlékszel-e? Kire rábízta Ajász, hogy halála előtt legkedvesebb mejét vezesse hozzá. Nem egész háremét, mint te tevét Hasszánbasának, csupán kedvenc nejét. Hogy elbúcsúzzék tőle. És tudod, hogy ezért a szultán a rézökörben süttette halára hiasszárt? Mert a kegyvesztetnek semmie sem tulajdona többé. Az a szultáné. Kincsei, nejei, gyermekei. És aki azokhoz nyúl, a szultánt lopja meg. Ki tudja, ifim még nem vagyok e percben én a szultán rabnője. S a rabnőtől a kegyencig csak egy lépés van, s te azt tudod, hogy a lépés nekem milyen rövid. Te átkos dolgokat beszélsz. Ajász basa neje már akkor kegyence volt a nagyúrnak, midőn hiasszárt megégeték. Csak egy szavába került volna őt megmenteni, de nem tevé, mert haragudott rá. Úgy gondolom, szeretett valaha az asszony, s a szolga meggátlá szerelmét. Adj egy mandolint, ifim, hadd daloljak. Az odaliszk végigveti magát a kereveten. Míg ifim töprengve járt alás fel, mint a verembe esett hiéna. E történet nagyon hasonlított az övéhez, s nem sok kellett hozzá, hogy éppen olyan kimenetele legyen. Egyszerre megállt a leány előtt, ki egy kedvűen pengeti a hangszer húrjait. Mit akarsz, asszony? Amit tudsz, ne kérdezd. Meg akarod szabadítani Ferízt? Meg fogom őt szabadítani. Allahra esküszöm. Azt nem teended. Meg kell neki halni, hogy te megszeridülj, mert ha élve marad, minket vesztesz el előbb-utóbb. Nem akarom, hogy addig étel vagy ital érje ajkamat, míg fejével nem játszom. Csak akkor mondhatom, nyugodtan alhatunk. Ó, az ördög a varázslóba szeretett! Azrael reszketve rogyott a bég lábaihoz. A nő a szerelmét féltő asszony ereje megtört a vígasztalanság eszméjénél. Zokogva öleli át ifim térdeit. Ó, légy irgalmas, engedj érte szólnom a vezérrel. Én szeretem az ifjút, hiszen látod, hiszen tudod jól. Ó, te nem ismered, mi az. Szeretni annak eddig csak gúnyból szeretett. Most szeretni őrületből. Ne engedjétek őt megölni. Ifim bég minden kis lelkek szokása szerint, csak bátrabb lett a könyörgő szavakra. Megfogá Azrael karját, s durván felrántva őt, a vadkár örömmel súgá fülébe. Fejével ajándékozlak meg! A nő fölemelje szóra fejét, szemei, mint a dühött farkasé, zöld tűzben látszottak villogni. Hajfürtei kígyózva omlottak keblére. Egy szót sem szól, de nyílt ajkai nyílásán az összeszorított fehér fogsor egy egész poklot rejt el, melynek nem volt szabad hangot adni. E percben visszajött a vezér. Azrael egyszerre mosolyra vonta arcát. Hasszánnak nem volt szabad észrevenni azt, ami szívében forr. Ifim bizalmasan közeledik a vezérhez. A szultán tudja-e már veszteségedet? Meghallá azóta? Jó volna ajándékkal küldened engemet a portár. Ne kívánd magadnak egy tisztességet, iffim, sőt, tanuld meg, hogy akit most Sztambulba küldök, az a paradicsomba van küldve. A szultán haragja lángol, és az csak vérrel lehet eloltani. Iffimnek minden vére eltűnt arcából, mintha attól tartana, hogy még az lehet oltószerré. Úgy félned lehet, uram. A haragnak vér kell, mégpedig nagy emberek vére. Hogy melyiké, az mindegy, csak főember legyen. Ha nem tudok most helyettem mást áldozatul adni, akkor én vesztem el. De vannak embereim, kiknek árán megváltom magamat. Kettő, kucsuk és fia. Ők kezdték a harcot. Ha nem kezdik, nem lesz harc. S ha nincs harc, nincs minek elveszni. Ők halálfiai. Harmadik a moldvai herceg. Ő futott meg legelébb a harcból. Egyetértett a keresztjénekkel. Halálfia, ráadást is adok, az erdélyi fejedelem az, amiért elmaradt a harcból, és későn küldte az adót. Ha korábban küldi, lesz pénzünk, ha pénzünk van, vehetünk szénát. Ha szénánk van, a katonák nem sürgetik a harcot, és így nem vesztjük azt el. Ő is halálfia. Te fogsz érte menni Erdélybe. S nekem elhozott. Ezrel figyelemmel hallgatott. Ifimbég öröm sugárzó arccal tekinte, olykor reá. Mintha mondaná. Látod, nekünk a fejünk sem fog fájni. Az odaliszk azonban nem reszketett többé. Ajkait összeszíttas, mintha bizonyos volna már felőle, mit teend, oda simult édes mosolygó alccal a vezérhez, s karjába fűzve magát forró hangon rebeki. Hasszán, mint örvend lelkem, midőn szemeim ellenségeid vérét folyni látják. Hasszán térdeire ülteti a leányt, és ujjai annak kígyózó hajfürteivel játszott. Iffimbék széles jókedvében volt Hasszánnak azon vigasztalására, hogy az erdélyi fejedelemért ő fog elküldetni, és a kedve azon vakmerő gondolatra bírta, hogy Azraelét merje kínoszni. Míg távol valál, uram, hölgyed esengve kért egy kegyre, de az olyan dolog, amit megegyezésed nélkül nem mertem megígérni. Azrael villámló szemekkel tekinte a mosolygó bégre. Aggodalmasan várva, hogy vajon lesz-e annak bátorsága őt elárulni. Mely dolog az, beszélj, ifimbék, szólt Hasszán nyájas arca. Egy ifjút fognak ma elítélni a veled levő basák. Az ifjú feríz béget. Nos, szólt Hasszán összeráncolva szemöldeit, míg a karjai köztartott odaliszk meg-meg rándult egész testében. Azrael szeretné látni az ifjúnak kivégeztetését. A leány elsápadt, szóra szíve egy percre elállt, és azután gyorsan kezdett el dobogni újra. Bohó kívánság szólt Hasszán, de ha akarod, legyen meg. Légy jelen a basák gyűlésén, állj a függöny mögé mellettem, innen mindent fogsz látni és hallani. Azrael hosszú forró csókot nyomott Hasszán homlokára, hálateljes arccal, és a függöny mögé állt két kezével összefogva annak nyílását. Ha eltalálsz, ájulni, súgál utána Iffimbé gúnyosan. Fogd e pézsma edénykét tőlem. Azrael felkacagott, hogy Iffimbég azt hívé, meg kellett őrülnie. Most hívjad a basákat, és vonast fel a sátor függönyeit, parancsolá Hasszán. Iffimbék hívására bejöttek a tábor alvezére, és körül mintáját foglalának a kereveteken, melyre széttárulva sátor külső leplei meglátszott a szabad vidék, az egész távol, az ellenfél táborával, melynek ágyúi a vízen keresztül dörögtek. Legutoljára érkezik a Küprili, kövér nagy testű haragos ember. Ott senkire se nézett, szótlanul leült a kerevetre Hasszán mellé, és hátat fordított neki. Erre közeledő dobszó hallatszék, és zárt karé közepet két ellenkező oldalról előhozatta kucsukbasas Feríz bék. Kucsuk jött balról, Feríz a jobb oldalról, mert külön voltak elzárva. Midőn már mindketten láthatók valának, Azrael suttogva szólt ki Hasszánnak. Nézd, milyen büszke mind a kettő. Balról a fiú, jobbról az apa. Egymást látszanak bíztatni tekintetükkel. Hasszán fejével bólintott, mint egy köszönető kegyencnőjének, hogy rossz szemeinek utasítást adott, és amint a két alak sátor a homályába lépett, ahol szemei különösen rosszul láttak, a vett tudósítás szerint elé mint a kucsuk basának. Te éretlen ifjú, maradj hátul, míg szólítalak. Aztán pedig Feríz békhez fordult. Lépj elébb, te ide vén, megrögzött áruló, ki oka vagy annak, hogy a hatalmas szultán fegyverei csorbát szenvedének. Feríz bég, mint aki egyszerre fegyvert kapott kezébe üldözője ellen, merész tekintettel lépett Hasszán basa elé, egész oda szemeljel és bátor csattanó hangon mondá. Te vagy az áruló magad, nem én, mert vezéri hivatart mersz viselni, holott vak vagy, és 10 lépésnyiről nem tudod megkülönböztetni az apát a fiától, az ellenséget a jó baráttól. Aztán ilyetében felugrott kerevetéről, amit kucsuk helyett fiát hallotta megszólalni. Ez nem igaz, hebegé színét változtatva. Nem igaz, szólt Feríz keményen. Tehát, ha szemeid jók, mondd meg nekem, miféle ezred az, mely most sátorod előtt harsogó zenével elvonul? Éppen akkor egy tábori zenekar léptetett el nem messze a sátortól egyedül. Semmi ezred nem vonult utána. Hasszán úgy akar tenni, mint aki legkevésbé sem érzi magát megzavarva. Úgy gondolom, hogy te neked, lázadó kölyök, nem szükség engem kérdőre vonnod, hogy miféle ezred vonul itt előttünk, mert meg lehet, hogy én azt jobban ismerem, mint te, de az is meg lehet, hogy ezen ezred most érkezett ide, s még nekem nincsen bemutatva. Különben is nem volna kötelességem név szerint ismerni minden csőcseléket, elég, hogy trombitáikat hallom, és zászlóikat látom. A basák egymás szeme közé néztek, nem valahogy sem zászló, sem ezred. Hát így vagyunk, szólt nagyot köpve maga elé a Küprili, azzal fölállt a helyéből, s annélk, hogy Hasszánra ránézne, karonfogá Ferízt és kucsukot. Gyerünk, mondá a többi vezéreknek. Ti pedig elmehettek, szólt a poroszlókhoz, és azzal az egész gyülekezet kitakarodott a sátorból. Hasszán csak hanyat dőlt a kereveten, nagy baját önmaga árulta el. Azrael reszketve rohant elő rejtekéből. Ó, uram, rosszul hallgattál szavamra, melyel előre figyelmeztettelek, és mindent megfordítva tettél. El vagyok veszve, hebegé, az magán kívül rohanva egy sátor a rejtekébe, a dervisekkel imádkozni. Ifin vég, mintha a lelket lopták volna ki belőle, állt ott, amit Azrael ördögi gúnymosolyjal lépett hozzá, s kezével végig simítja arcát. Gondolod-e, hogy szükséged lesz még egy jó szóra tőlem? Elárulhatlak. Azt tennéd bizonnyal, ha előre tudnád, melyikünk él tovább, Hasszáne vagy én? E jelenet után két óránál tovább tartó, titkos beszélgetése volt Hasszánnak Ifin béggel, melyből még Azraelét is sikerült kizárniuk. Az értekezés végeztével Ifin bég rögtön elutazott a táborból. A vezér Erdélybe küldte őt, azon utasítással, hogy ott elébb az ő nevében faluról falura járván vizsgálatot tartson, bírákat esküdtessen, ha vajon a községek nem adták ebbe az adót a rendes időre. Ez megtörténvén menjen fel a fejedelemhez, és vonja őt kérdőre, ha nem a községek voltak-e okai az adófizetés késedelmének. Így aztán a fejedelem, akár a nép lesz a mulasztás oka, Hasszán kiviheti rég fejében forgatott tervét, miszerint Erdélyt erőhatalommal elfoglalja egyfelől a portának kedveskedvén azáltal, hogy szolgatartományaihoz kapcsolta, másfelől magának, hogy az ingadozó vezéri nyerek helyett egy jó nyugodalmas fejedelmi székben vetheti meg a hátát. Ugyanakkor már ott ült apa finyakán olajbék, hogy a Moldvából kiriasztott herceget elfogja, s Hasszánhoz elhozza. Ki mindaddig bizton érzi magát a sejem zsineg elől, míg talált embert, kinek nyakát a magái helyett odaadhassa. Kucsuk és fia ugyan kiszabadultak körmei közül, de olajbéktől már kapott tudósítást, hogy a moldvai hercegnő apa finál van, mégpedig Istentől megáldott állapotban. Tehát kilátással egy születendő ifjú hercegre, szükség esetében ez is valami, ha kiadják, ha pedig elszöktetik, akkor apa finyakában marad a sejem zsinó. Egy szóval ez egy kivetett pányva elleni küzdelem volt, melyet mindenki két kézzel iparkodott saját nyakából kiölteni, s melyet a nagy úr haragja annak a torkára volt folytandó, ki legutoljára benne maradt, legyen az Kucsuk vagy Hasszán, apafi vagy Gica hercegnő. E szerencsétlen hölgyet, mint láttuk, feláldozák Erdély rendei országuk üdvéért. És bár mindent elkövettek érte, alig volt valami remény, hogy őt megszabadíthassák. Néhány nap múlva Ifin bég eltávozta után hirtelen megköttetett a béke a porta és a római császár között. Ezáltal kikerülé Hasszán a többi vezérekkeli összeütődést, és elhagyva őket a maga seregeivel visszavonult Budára. A Küprili elhúzódik egész Nándorfehérvárig. Kucsuk a székelyhídi vár ellen indult. Csak Feríz bég maradt Budán egy természetes véletlen következtében, mely nem volt egyéb, mint hogy áthűlés miatt forró lázba esett, s kénytelen volt az ágyat őrzeni Küprői parancsára a vízivárosban, hol most a császárfürdő áll, létező kioszkot foglalva el. A szomszéd dombon, mely most szőlőkkel van beültetve, áll mai napig egy török mecset, melyben vén fehér szakálú dervis ájtatoskodott a Korán és Azórat könyveit olvasva. Éjjel-nappal ott láthatá őt minden arra menő a rosté ajtón keresztül, háttal az emberek felé. És szemben egy nagy könyvvel, mely képes leendett ágyul szolgálni neki. Ez időben Azraelit nagyon megszállotta a buzgóság, szüntelen ijesztő álmai voltak, melyekben hosszánbasát látta fej nélkül sétálni fels alá, és minden reggel elkéreckedik tőle, hogy bocsássa őt a vén dervishez a gonosz álmak jelentőség ellen imádkozni. Hasszánt megindította ez iránta való ragaszkodás, igaz muzulmáni kegyesség, és éppen semmi ellenvetés nem tett, hogy kegynője a mecsetet korán reggel meglátogassa, onnan csak késő estve térjen vissza csupán az őt kísérő szolgáknak kötvé lelkükre, hogy ez idő alatt ugyan vigyázzanak, hogy a leány mit cselekszik. Ezek tehát, bebocsátván a kegyes Azraelit a jámbor dervishez, földig sűrű fátyollal letakarva, hogy csak a két szeme látszott ki belőle, nem sokára látták őt a kegyes öreggel együtt visszatérni. Őszfehér szakálla volt a vén dervisnek, fehér szemöldökei, mintha zúz maráz volna rajtuk. Borzasan hajlottak szemeire, irtóztató turbányából, a fülegombja se látszott ki. Nem volt pazarló a szóval, némán mutatta a lefátyolozott hölgynek a nagy kitárt könyvet. Az letérdepelt el, és olvasni kezdé buzgó magában, rá-rá fektetve homlokát. A dervis pedig felemelvén kezeit megállta egyenként az ajtón kívül álló rabszolgákat, és mutatva néma jelekkel, hogy ő most a kioszkban fekvő, beteg Feríz béged megy imádságai erejével meggyógyítani, elbotorkált öreg bicegéssel. A rabszolgák mind a négyen belekapaszkodtak a vas ajtóba, bedugva pofáikat annak cifrázatain, úgy nézték, mint imádkozik a térdeplő hölgy a nagy kitárt könyv előtt. Kegyetlen nagy kedve lehetett ott imádkozni, mert késő estig föl nem kelt helyéről, amíg a dervis nagy mankójára támaszkodva ismét vissza nem bicegett Feríz béktől. Akkor ismét bement vele a mecset belsejébe, és egy rövid éneklés után visszatért, ahogy jött a várba. Ez így folyt már 10 nap óta. A kísérő szolgák már azt kezdték gondolni, hogy Azrael könyv nélkül akarja megtanulni az Alkoránt, és elfáradtak őt nézni, amit imádkozik hajlong és bókol megtörhetetlen buzgósággal. Hagyjuk őket ott bámulni, keressük fel az alatt Feríz béget, kit most is, mint egyébkor a vén dervis ápol. Ott ül a jó öreg a szép halvány ifjú ágya fejénél, kívül senki sincs a szobában. Nincs szükség másra, ottól az ő gondja virraszt. Kezével a csurgó izzadságot törli az ifjú forró omlokáról. Óránként arany fakanákából piros gyógynedvet töltöget a szájába. Minden nyögést, minden sóhajt megért, mire van szüksége. Gondja van rá, hogy feje kényelmesen feküdjék. Ha alszik, legyezővel hajt rá hűs levegőt. Ha ébred és forró kezeit kinyújtja, megérinti lüktető ütőerét, lágy, suttogó szóval bíztatja, enyhíti, s a lázai közepet nyugtalanul hánykodik, gondosan betakargatja, mint egy édesanya. Szomját enyhíti hűsen tartott citromvízzel, feje tűzét mustárral lohasztja, s harca lángolásáról látja, mint szenved, fölemeli fejét, égő homlokát kebléhez szorítja, mintha oltani akarnák annak lángjait, könnyei hullanak reá. 10 napra megfordult az ifjú betegsége. Korán reggel, hogy felébredt, már tisztán kezdte magáról eszmélni. Ott ült akkor is a tisztes őszférfi ágya mellett, szemeit az ifjú arcára függesztve. Feríz bég emlékezék hagymáza tisztább perceiből a szemekre, melyek oly gondterhesen, oly mély bánotta virrasztának beteg ágya felett. A sűrű fehér szemöldök alatt oly ifjú tűz égette sötét szemekben. Te voltál ápolóm, suttogá, hála teljesen az ifjú, és kinyújtál kezét, hogy a dervisét megfogja vele. Ó, a kezekre is oly jól emlékezik. Homlokának tüzét ezek simíták le, lüktető erein lágy szelít tapintással, ezek jártak végig. Az ifjú állította a voná ajkaihoz az ősz kezét, és egy hosszú forró csókot nyomott arra, szemeit áhítat teljesen lezárva. És amint újra kinyitál szemeit, a megcsókolt kezet folyvást kezei közt tartva, íme nem a vén dervisült ágya szélén, hanem egy ifjú reszkető leány. Vállaira omló fekete fürtökkel, elpiruló arccal, félénken mosolygó ajkakkal. Ázrael volt az. Feriz azt hívja, hogy álomkáprázat vagy varázstünemény játszik vele, és csak amint kábultan széttekintes meglátta az elszórt álszakált turbánt, a vénység hazug jeleit tért lassanként eszmélethez. A nagy sötét szemek ugyanazok voltak, melyek a zúzmarás szemöld alól világoltak szék, de mennyivel több tűz égett azokban most. Ferizvég arcáról egyszer eltűnt a hála, az áhított kifejezése. Arcvonásai szigorú kifejezést vőnek, hátrahúzta kezét a mannak szorításából. Nem szólhatott lélek és test, meg volt törve benne, csak kezének mozdulatával inte némán a hölgynek, hogy távozzék. Te ismersz engem, mert gyűlölsz, rebegé Ázrael. Ha nem ismernél, nem gyűlölnél, s ha jobban ismernél, szeretnél. Az ifjú tagadást inte fejével. Úgy? Mást szeret, szólt reszket vadelnő. Ferizbék igen tinte. Ezrel felszökött helyéről, mintha mérges pók csípte volna meg. Arcán égő fájdalom vonaglott végig. Kezeit szívére szorítá, tán, hogy meg ne szakadjon, aztán lassanként megtört büszke alakja. Szemei elveszték vad villogásukat, arca átszelítült, remegve rogyott az ifjú ágya elé, arcát annak párnáiba takarva, és alig hallhatóan susogá. Azért én mégis szeretni foglak téged. Azzal ismét magára vevé állöltönyét nyugodtan rakta magára egyenként a vénség jeleit. Még újra a szelíd jámbor dervis állt a beteg előtt, ki mankóján bicegve távozék, megáldva mindenkit, akit előrutól talált, míg a mecsethez visszatért. Ezrel eltávozta után rögtön hivatá Feriz Bég a dervist, ki az ifjú parancsszavára mindent kivallott előtte, hogy a vezér kegynője már 10 nap óta jár a mecsetbe ima ürügye alatt, és annak rejtekében öltönyt és alakot cserélve vele naphosszat ápolja kedves betegét. Míg a dervis az ő fátyola alatt imádkozik a rabszolgák láttára. Feriz Bég halála fenyegeti a dervist, ha mindent ki nem vall, s mint lovakhoz illik, megajándékozá őt, midőn őszintén bevallá a titkos ármányt, megtiltva annak további folytatását. E naptól kezdve Ázrael megelégelte az imádkozást, és ha elment is a mecsetbe, azonnal ismét visszatért. Néhány nap múlt el ismét. Hasszámbasa a napokat mecsetjében, az éjeket háreme rostéjai mögött tölté. Minden újonnan érkezőben egy rossz hírhozóját sejtve, senkivel sem kívánt összejönni. Egész nap imádkozott, egész éjjel részeg volt, reggeltől estig a papok, és az Alkorán foglalták el. Ez volt az út a paradicsomhoz. Estétől reggelig aztán hölgyei közt szédelgett, éneket és dobszót hallgatott. Ámbravízben fürdött bort és mákot ivott. És testét gyapottal dörzsölteti, hogy elaludjék. Ez volt maga a paradicsom. Gyakran rossz álmai voltak, valami gonosz sejtelem, boszorkány nyomása ült szívén. S ha fölébred, mindent elevenen képzelt látni, és nem mert elaludni többé, hanem felöltözött. Felkereste Ázrael szobáját, maga mellé ülteti a delnőt, és vígmeséket mondatott vele magának. Az odaliszk határtalanul uralgott Hasszán kedélyén. Tetszése szerint tudta őt jó és rossz kedvre hangolni azáltal, hogy mindig gondolatjai előtt járt. A basa végetlenül bízott benne. Régi rossz szokásuk a keleti nagyuraknak, hogy ittas fővel mindenfélt össze-vissza szoktak álmodni. S bölcseiktől azután azt követelték, hogy ezekből a ködös dolgokból nekik okos magyarázatot vonjanak ki. Így lépett be egy reggelen Hasszán basa Azraelhez, ki éppen ezüst öntöző kannával egy pompás Gobea földét öntözé, melynek dús hajtásai egy hátsó alakú támaszon, egész a boltozatig kapaszkodva onnan ismét leereszték a földig kötélvastagságú indáikat. Egymásba szőve fonva, kapaszkodó kacsaikkal. Az éjjel éppen a növényről álmodtam, melyet itt e nagy vederben ápol, szólt Hasszán. Olyan hangon, mint a valami különös esetnek tartaná azt, hogy saját szavait hallja. Azt álmodám, hogy amilyen hosszú e virág folyondár indája, oly hosszan volt az felfutva egy magas fára, s amint annak az ágáról ismét visszahajolt, egy nagy aranygyümölcs csüggött le a végéről. Ekkor úgy tetszék, mintha valami különös nagyoknál fogva, nekem azt az aranygyümölcsöt le kellene onnan szakítanom. És felküldék érte egy fehér szakálú majmot a fára. Az ott elérve a gyümölcsöt sokáig tépte rángatta, az de nem bírta leszakasztani. Végre vele együtt leesett lábaimhoz, az aranygyümölcs ketté szakadt, belül egy piros alma gurult ki. És én mind a kettőt fölvettem, és úgy örültem neki. Mit jelent ez? Azrael fölszedegeté a sárga leveleket, és azokat az ablakon leszórva odainté maga mellé a basát. Annak vállára dőlve szép ujjain elkezdé neki számlálni. Amaz aranygyümölcs a moldvai hercegnő és a fehér szakálú majom, akit értekültél, nem más, mint olajbég. Álmod azt jelent, hogy ma el fog érkezni a béga hercegnővel, ki az alatt fiat szült, és te nagyon fogsz annak örülni. Hasszán nagyon meg volt elégedve a magyarázattal, amidőn a belépő eunuch aranytálcán levél tekercset hoz elé. Írta azt a váradi basa. Benne nem volt semmi örvendetes dolog. Ali basa röviden tudósítá a vezért. Mi szerint az erdélyi rendek olajbégnek kezébe adván Sturza Máriát, amit az olajbég a királyhágóhoz ért, ott az erdőben elrejtőzött alakok hirtelen rárohantak. Kíséretét az utolsó emberig leapríták, s a hercegnő hintáját ott hagyták üresen az útfélen. Magát fiastul hihetőleg férje után sikerült szöktetniük Lengyelországba. Hasszán basa kezéből kiesett a levél, ezeket olvasván belül. Álmomat visszásan magyaráztad, hörgé Azraelhez fordulva. Fonákul történt minden, a majom leesett a fáról, a gyümölcsel együtt, de agyonüté magát. Pillanatban belépett az ajtón állóját. Olajbég megérkezett a moldvai hercegnővel. Hasszán őrjöngő kedvel szökött vele szóra kerevetéről, és elé Azraelét csókolta össze-vissza, azután az érkező olajbég elé rohant, s azt az ajtóban kapva nyolábra fogá magán kívül örömében kiáltva. Tehát mégsem ütötte magát agyon a majom. Olajbég mosolyogva tűrte a címet és ölelgetést, hanem amint körültekint a szobában, és meglátta Azraelt ott állni az ablakban, elkezde mélyen áhítatos hajlongásokat tenni előtte. Elhoztad őt? Hol van? Nem vesztéd el? Jól rá vigyáztál-e? Kérdi Hasszán egy lélegzet alatt. Olaj még éppen térdék hajtál a fejét a pillanatban a dellő előtt, és édes hangon mondta. Nem fogunk-e unalmára lenni a szépség királynéjának, ha előtte így komor tárgyakról beszélünk? Azrael észrevette a nagy bókolásnak célját, Olajbék szerette volna őt eltávolítani. Szólhatsz előttem, derék Olajbék. Bármit mondasz, az előttem nem titok, mert én a jövendőkben olvasok. Ami titok nekem, az tőlem meg nem tudja senki. Erre Hasszán is közbeszólt. Bátran beszélhetsz előtte, derék Olajbék. Ő életem fájának gyökere, Azrael. Olajbék hosszasan meghajtál magát előtte. E névről annyit hallott már beszélni, hogy további ajánlatra alig volt szükség. Annyit feltett magában, hogy Hasszánra, ki a hölgy ördögi hatalma alatt áll, semmi egyebet bízni nem fog, mint ami őt magát érdekli, ám lássa, mit cselekszik vele. Tehát elhoztad magaddal a fejedelem, nő sürgeti Hasszán, örömét rejteni nem tudó arca. Átadták őt az erdélyi urak minden baj nélkül. Átadták őt, de jobb szerettem volna, ha nem teendik. Jobb szerettem volna, ha fellázadnak érte, ha Kolozsvárt, zendülést intéztek volna ellenem, s agyonvertek volna. Ez mindig egy dicsőséges esemény lett volna rám nézve. De haj, romlik a magyar faj, eszük kezd lenni. Elmúltak a drága szép idők, midőn egy elrabolt leányért az egész falu fölzendült, és egy zendülő faluért el lehetett foglalni az egész vármegyét. Ha ilyen bölcsek maradnak a magyar urak, megérheti, aki nálunknál fiatalabb, hogy gyökeret vernek saját országunkban. Megrémültem miattad, mert csak az imént kaptam levelet a váradi basától, amelyben arról tudósít, hogy a hercegnőt szállító kíséretet, amint a királyhágót átlépte, a lakosok támadták meg és legyilkolák. Azt én jól tudtam előre, felelt Olajbég ravaszul. Midőn az olá hercegnőt nagy könyhullatások közt kezeimbe adták, láttam, mint suttogtak fülébe, hogy ne féljen, és jól értesültem róla. Miszerint azok az urak, kik a tanácsházban bölcs előrelátással a szökevényasszony kiadatását elhatározák, még aznap ebéd felett nagy pohárcsörgés között elvégezték, hogy amint Erdélyből kiértem, utamban lesbe állván, megrohanjanak, s a hercegnőt kiszabadítsák, kit rögtön nem vihettem el. Mert még aznap, midőn átadták, szörnyű kínok között lebetegedett. Az idő alatt, hogy felgyógyulására vártam, udvarhölgyeim közül senkinek sem volt szabad hozzá bemenni. És amint fellábadozott, másnap reggelre megtevém az úti készületeket, minden hintókat és podgyászszekereket az udvaron felállítva. Magam azonban egy rossz, gyékényes szekérre felültem éjjel a hercegnővel és fiával, s kiindultam Déva felé. A kíséret az üres hintókkal másnap reggel Nagyvárad felé mehetett. Őket vághatták le az alakosok, de a hercegnő fiával együtt jó kézben van. Olajbég, vén róka, és a rókának sok útja van. Hasszán basa kezeit dörzsölte örömébe. Azonban jó vezér, folytatá Olajbég. Soha se véld, hogy miután kezeid között van, bírod ezt az asszonyt. Álmatlanságot fogadtál házadba, midőn előtte megnyitád annak ajtaját. A nehéz asszonyt őrzeni, ezt az egyet bizonyára nagyon nehéz lend. Egy egész ország férfia, asszonya van összeesküdve. Hogy őt megszabadítsa, erőszakkal, csellel, vesztegetéssel fognak törekedni megmenekülésén. Tolvajkulcsot szereznek hálószobáidhoz, börtöneidet kiássák, álomport kevernek estel italod közé, megvesztegetik leghívebb szolgáidat. S ha semmi méregnek nem volt rád hatása, a legerősebb mérget töltik szívedbe könyörgő asszonyok könnyét. A kincset elhoztam, s átadom kezedbe. Allah azzal jutalmazza fáradtságomat, hogy kezeimet leveszi róla. Te őrizd tovább, rejtsd el, ahová tudod. Legnagyobb baj rád nézve az, hogy meg nem ölheted, a föld alatt legjobban lenne elrejtve. De neked vigyáznod kell rá, hogy élve jusson a szultán küldötteinek kezébe. Vagy ha téged ajándékozan meg a nagy úr határtalan kegye, azon választással, hogy őt megöld, magad tehesd a sejem zsinort nyakába. Addig is béke veled, és mindazokkal, akik a próféta árnyékában bíznak. E szavakkal kilépett Olajbég a mellékszobába, és bevezetvén a hercegnőt, annak kezét Hasszán kezeibe tevé, égre emelt ábrázattal mondta. Allah tanúm, hogy kezedbe adtam őt gyermekével együtt.